Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, akkor, amikor vasárnaponként itt a templomban Isten dicséretre összegyűlünk, akkor néha gondoljunk arra, hogy rajtunk kívül mi sokan teszik ezt a világ számtalan helyén, számtalan pontján. Ezen a mai vasárnapon, amikor a szentföldi keresztények megsegítésére történik a gyűjtés, a persejpénzt az ő céljaikra fordítjuk, akkor erre különösképpen is gondoljunk, hiszen a szentföldön lassan elfogynak a keresztények. Elveszik a levegőjüket, és a helyükért is szinte nap mint nap meg kell küzdeniük. Ma 1-2% keresztény él a Szentföldön. 100 évvel ezelőtt egészen mások voltak az arányok. Éppen ezért egy kicsit örülök is, hogy az idei nagy Szent István király ünnepén, augusztus 20-án a jeruzsálemi pátriárka lesz a vendégünk. Ennek is szép üzenete lehet. És azért ma, amikor ez a gyűjtés történik, akkor gondoljunk arra, hogy abban az időben, 1000 évvel ezelőtt Szent István király zarándokházat épített a magyar zarándokok részére Jeruzsálemben. Nem sok királynak jutott ez az eszébe 1000 évvel ezelőtt. Mondhatnám így senkinek. Ezt a szentmisét meghalt szülőkért ajánljuk fel a mennyei Jeruzsálem boldogságát, kérjük az ő számukra. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban, a nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írás tudók és farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vittek eléje. Oda állították középre, és így szóltak hozzá: Mester, ezt az asszonyt házasság törésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajult, és az ujjával írni kezdett a földön, ők azonban tovább faggatták, erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, és csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és megszólította: asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el. Senki, uram, felelte az asszony. Erre Jézus ezt mondta neki: én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ezt az idei nagyböjtöt azzal kezdtük, hogy vizsgáljuk fölül az Isten képünket. Ugyanis a mi lelki megújulásunk ennek a függvénye. Milyen Istenünk van? Ki az az Isten, akit Istenünként elfogadunk, elismerünk, tisztelünk, sőt, keresztény kultúrkörünkben ezt így mondjuk, akit dicsőítünk. Az elmúlt hetek minden egyes vasárnapja egy-egy mozzanatot ajándékozott nekünk az istenképünk kialakítása szempontjából. Jézus azt akarja, hogy az ember Istennel újra közösségben éljen. Hiszen az ember elszakadt az Istentől, a maga útját járja, és úgy gondolja, hogy nincs is szüksége az Istenre. A megváltás viszont pontosan erről szól, hogy Jézus vissza akar bennünket vezetni az Istenhez, mert az embernek az élete csak az Istennel való közösségben sikerülhet. Akár ezt így is mondhatnám a mai fogalmak meg szóhasználat szerint, hogy az embernek nem lehet jövőképe Isten nélkül. Egyébként fájdalmas, de túl sokat halljuk éppen ebben a mi országunkban, hogy a magyaroknak nincs jövőképe. Van. Semmivel nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint tőlünk nyugatra élő emberek. A modern embernek talán a legnagyobb problémája pontosan ebből adódik, hogy nincs jövőképe, mert nincs Istene. Mert Isten nélkül nincs az embernek jövőképe. Itt legfeljebb az a mi igen nagy gondunk, hogy ezt rólunk nem a nyugatiak mondják, hanem itt terjesztik. Azok, akik itt élnek. Csak nem érti az ember, hogy ez miért van. Mintha önmagunkat akarnánk lejáratni. Vagy vannak, akiknek ez érdekük, hogy lejáratodjunk. Igen, a modern embernek talán még egy megszorítást kell a szóhoz tenni, a civilizált embernek talán ez a legnagyobb problémája. Rengeteg alkotása van, szemlélheti nap mint nap mindazt, ami sikerül, és valahogy mégsem jutunk előre. Mert ugye talán ezt már elfelejtjük, 1000 lépés előre sem jelent egyetlen lépést fölfelé. És lehet, hogy mi emberek rohanunk előre, éppen ma reggel, kora reggel, amikor ébredeztem, bekapcsolom a televízió, folytatta a műsort nekem, akkor kinyitottam a szememet, és arról beszélt éppen valaki, hogy mi minden történt az elmúlt 50 esztendő alatt, és ez az illető már 70-hez közeli valaki volt, és azt mondja, bizony, sokszor gondolok arra, hogy a gyerekeink, unokáink elkövetkező esztendőjében, 50 évében, hát hová fognak eljutni? Csak hogy az ember koordináta rendszere nem csak horizontális, hanem vertikális is. Erről már egyszer elmélkedtünk, hogy a mi életünket csak a kereszt jegyében lehet elgondolni. Mert ha ez a vertikális irány egyszerűen kimarad az életünkből, akkor se mélyebben nem látjuk az életet, sem emelkedőben nem lesz részünk, vagy emelkedésben nem lesz részünk. Jövőkép csak Istennel gondolható el. Körülnézünk, látjuk azt, hogy rohangálnak az emberek a világban, tele gondokkal, meg bajokkal, erre majd még kitérek, és elsősorban az összes gond abból adódik, hogy iszonyat terheket cipelnek. Minden zavar, minden jövőtlenség, minden távlattalanság, ebből adódik, iszonyú terheket cipelnek az emberek, a bűneik terhét. Mert a bűneink, a rossz döntéseink a bűneink, és minden egyes rossz döntés ránk nehezedik. És ha nincs, aki ezt levegye rólunk, akkor egyszer csak szinte agyon nyomnak bennünket ezek a terhek. Hát most körülbelül ezzel találkozunk, éppen múlt héten olvastam a Magyar Nemzetben, hogy Magyarországon az emberek 60%-a pszichológiai problémákkal küszködik. Európában egy picit rosszabb a helyzet, 70%-ról beszélnek Nyugat-Európában. Testvérek, egyszerűen erről van szó. A bűneink terhe agyonnyom bennünket. Közben egyre több eredményről számolhatunk be, és ugyanakkor az életünk meg sikertelen. Mert hát az nem siker, hogy valakinek pénze van, az nem siker, hogy valaki valahova eljutott a világi rangrétrán. Ezek abban az esetben érnek valamit, ha ezek a közösség javát szolgálják, ha nem, akkor ezek a bűnöket jelentik. Ezért szenvedünk oly sokat a pozícióban, a hatalomban lévőktől is, mert a hatalom rendkívül fontos. A hatalom az azért szükséges, hogy akinek a kezében van, az rendet tudjon teremteni, a közösség számára, az emberek javára megfelelő körülményeket, de hogyha ez a hatalomhoz nem társul kegyelem, akkor ez a hatalom diktatórikus, akkor ez a hatalom az egyesek javát és érdekét szolgálja. Akkor rosszabb ez, mintha nem lenne. Ha kegyelem társul hozzá, akkor igen, mert az emberek erre a segítségre rászorulnak. Éppen a már Szentmise bevezetőjében említett István királyunk nagysága pontosan ezen mérhető. Ő küldetését Isten előtti felelősség tudattal hordozta. Ezért volt olyan nagy. A maga korában talán a legnagyobb itt Európában. Egyszerűen erről szól. Tehát, ami Isten képünk kérdése ebből a szempontból fontos, hogy van-e jövőnk? Valóban tudunk-e hinni abban, hogy az Isten velünk mindig valami újat akar? Ahogy hallottuk, utat készítek nektek. Ami volt, az már elmúlt, azzal ne foglalkozzatok, nézzetek előre. Meg akarok újítani mindent, de elsősorban külön-külön mindenkinek az életét. És ez a megújítás, ez Isten által történik. Ugye a földhöz ragadt istenkép, amiből Jézus ki akar bennünket menteni, az olyan, hogy az Isten jutalmazzon, vagy büntessen. Az e világi ember, ha egyáltalán valamilyen fajta Isten fogalma van, de sajnos ugye a baj az, hogy a magát hívőnek tartó emberek legtöbbje is így gondolkodik, és ezért nem tudunk lépni, vagy ezért nem emelkedünk. Mert még a hívők is ilyen Istenben gondolkodnak, hogy a jót jutalmazza meg, a rosszat meg büntesse meg. Hát nem, testvérek, az Isten se nem jutalmaz, se nem büntet. Az Isten nem szolgáltat igazságot. Az Isten szeret. Vegyük már, vagy bocsánat, fogadjuk el. És vegyük észre magunkat. Isten nem szolgáltat igazságot, mert az Isten szeret. És ha így tetszik, ez azt jelenti, hogy az Isten időt ad, az Isten új lehetőséget ad, mert ez fér bele a szeretetbe. Elmélkedtünk erről valamelyik vasárnap, mit jelent az, hogy az Isten irgalmas
Szeretettel szeret. És mit jelent az, hogy az Isten kérlelő szeretettel szeret? Ugye az irgalmas szeretet azt jelenti, hogy az igazságot, amire annyiszor hivatkozunk, az irgalom fényével világítja át. Mert nincs más igazság, csak ez, amit az irgalom fénye határoz meg. És ugye nagyon fontos ez a szó is, hogy irgalom. A zsidó fogalom az irgalmas, a rahamim, ami a rehemből származik, a rehem pedig az anyaméh. Az irgalmas olyan jó indulattal, olyan szeretettel veszi körül a másik embert, mint a magzat lehetősége az anyaméhben. Szoktak ilyet mondani, hogy soha nem lesz olyan jó dolgunk, mint volt, míg anyánkban voltunk. Irgalmas szeretettel szeret. Valahogy ilyen biztonságot ad a másiknak, mint amilyen biztonságunk van a méhben. És a kérlelő szeretet, a tékozló fiúval kapcsolatosan elmélkedtünk erről, a kérlelés azt jelenti, valami olyat várunk a másiktól, amire nem kötelezett. Arra nem vagyunk kötelezettek, hogy örüljünk azzal, akivel szemben sok panaszunk van, fájdalmunk van. Nem lehet elvárni, hogy az ilyen emberekkel együtt örüljön az ember emberileg. De az Isten kérlel bennünket. Kérlelő szeretettel szeret bennünket az Isten, hogy mindenkivel tudjunk összetartozni. És ne azzal foglalkozunk, hogy ki milyen, ki honnan jön, kinek milyenek az elvei, ki melyik oldalon áll. Mert mindenki a testvérünk. Isten ezért kérlel bennünket az Atya, mert szeret. Testvérek, ha mi igazi Isten képet akarunk kialakítani magunknak, ha mi igazán keresztények akarunk lenni, ha azt az ajándékot akarjuk adni a világnak, amit a keresztényektől elvárhat, akkor ez az egyetlen. Egy hiteles Istent mutatni ebben a világban. Jézusnak pontosan ez a műve. Hogy az írástudók meg a farizeusok ezért nem tudtak Jézussal zöldágra vergődni, mert ő egy ilyen Isten képet mutatott. És ezért a vámosok és bűnösök barátjának mondták Jézust. És Jézus belátta azt, hogy nincs értelme velük vitázni. Mert minden arra megy ki, hogy nekik legyen igazuk. Ismerek én is ilyen embereket, akikkel szinte nem érdemes második szót folytatni, mert addig megy a szócséplés, a szórágás, amíg nincs neki igaza. Nemrégiben mondta valaki, egy ember valamilyen rossz szokásáról le tudott mondani, vagy le tudott szokni, és hát nem lehet kibírni, mert a földön járó szentek magabiztosságával jár kell, és valaki azt mondta viccesen, legalább egy hibája megmaradhatott volna. És akkor talán valahogy az írástudók meg a farizeusok nem tudtak mit kezdeni Jézusnak a magatartásával. Mert nekik más Isten képük volt. Ők azt várták, hogy az Isten, akiket ők meg akarnak büntetni, azokat az Isten is büntesse meg. Számtalan példázatot hallottunk, ma egy egészen sajátosat. Ugye megint csapdába akarták állítani Jézust. Hiszen ha Jézus elítéli ezt az asszonyt, akkor hol van az irgalmas Jézus? Ha meg nem ítéli el, akkor mi van a törvénnyel? Mert a törvényt ők nagyon jól tudták. És mi történik? fölösleges újra elmondani. Az erkölcsi ujjal mutogatás ezzel az ujjával ír a porba. Ez is érdekes, állítólag, egy a Szentírás magyarázók szerint Jézus azoknak a bűneit írta a porba, akik ezt az asszonyt el akarták ítéltetni. Nem tudjuk, hogy így van-e. Viszont Jeremiás próféta, azért az Ószövetségben is vannak ám kegyelmi villanások, Jeremiás próféta azt mondja egy helyen, hogy Isten a mi bűneinket a porba írja. Micsoda kegyelem. Mert a port elviszi a szél. És nem tudjuk, hogy mit írkált Jézus a porba, de ez erkölcsi ujjával írt. És amikor fölegyenesedett, már senki se volt ott a vádlók közül. Érdekes az a megjegyzés is, hogy az öregek mentek el előbb, kedves öregebb testvéreink. Hát, aztán mentek el a fiatalok is, akikről mi úgy gondoljuk, nekik több bűnük van, mint nekünk. Elmentek, és ott maradt egyedül ezzel az asszonnyal, akit Jézus így szólított meg, hogy asszonyom, vagy asszony. Ez is nagyon lényeges. Gondoljunk arra, a kánai mennyegzőn hogy szólítja az édesanyját? Asszony, még nem jött el az én órám. Ez a tekintélyes asszonynak kijáró szó. Tehát ezzel a szóval illeti ezt az illetőt, akkor most mondom így, hogy jobban kijöjjön. Mit is jelent az, hogy Jézus így szól, hogy asszony. És szolgáltat ítéletet Jézus? Szó sincs róla. Menj, és többé ne vétkezzél. És ez az asszony boldogan ment el. Testvérek, nyilvánvaló nem arról van szó, hogy a bűn az nem bűn. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy ezeket semmisnek lehet mondani, de az ember előre kell, hogy tekintsen, mert az Isten újat akar építeni velünk. És hogyha állandóan azzal foglalkoznánk, ami a bűnünk, és ki az közületek, aki bűn nélkül van, kérdezte Jézus ugye tőlük is, most kérdezi Jézus tőlünk is, mindegyikünktől, remélem itt maradunk. Bűneink ellenére itt maradunk, mert az Isten ezt a nagy ajándékot adja nekünk, amit megbocsátásnak mondunk. Kevésszer emlegetjük ezt is. Föl sem fogjuk, hogy mekkora ajándék a megbocsátás. Megbocsátás nélkül nem lehet élni. Megbocsátás nélkül nem lehet embereknek egymással összetartozni. Hiszen a rossz az rosszat szül. Aki a gonoszságra gonoszsággal válaszol, az lavinát indít el. Egyetlen módon állítható meg a folyamat, és képezhető és építhető a jövő, ha rosszra jóval válaszolunk. Nem egyszerű az embernek lelkileg ide eljutni. Még az apostolok is értetlenkedtek, amikor mennek föl Jeruzsálembe, hogy a Jézus Isten képe szerint neki most szenvedni kell, mert az Atya akaratát betölti, mert az Atya azt akarja kinyilatkoztatni az ő szenvedésében, az ő halálában és feltámadásában, hogy a rosszra jóval válaszol. És ebből a válaszból születik egy új világ. Azoknak a világa, akik az Isten megbocsátó jóságából teszik a jót, Mert a szeretet sok bűnt eltakar. Mert legyetek jók, hogy a világ jobb legyen. Nagyon sok gondunk van. Én mégis azt a bátorító üzenetet szeretném mondani a testvéreknek, hogy talán most, amikor annyi baj van, talán most kell arra gondolni, amikor elhatalmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem. Szóval az az érzésem, hogy az emberiség most oda jutott, hogy innen már mélyebbre alig lehet. Mélyebben vagyunk, mint ami miatt az egész világot telebeszélik. Mélyebben vagyunk, mint az összes rasszizmus, meg az összes izmus, amiről állandóan beszélnek, és ezekkel állandóan egy lelki stressz alatt tartanak bennünket, sokkal rosszabb helyzetben vagyunk. Belefulladtunk a magunk önös érdekképviseletébe, és megnyomorítjuk, és elszegényítjük egymást. Anyagilag is, szellemileg is, lelkileg is. De pontosan valamiképpen arra gondolok, hogy innen már csak előre lehet jutni, és ez az Isten akarata is. Azt hallottuk, hogy pusztában utat készít, a pusztában vizet fakaszt az ő népének, mert újat készít nekik. És megfigyelhetjük a történelemben ezeket az isteni gesztusokat. A harmadik birodalomban, a nácizmus idején döbbent rá Németország az ökumenére. És akkor kezdődött el az ökumenikus gondolat és gondolkodás. És micsoda eredményei lettek, és vannak. Vagy gondoljunk 23. Jánosra, aki rákos, beteg, öreg ember volt, és megválasztják pápának átmenetileg, megoldja egy rövid időre a helyzetet, aztán gondolkodunk, hogy ki legyen majd egy nagyobb hatású ember, erre összehívja a zsinatot. És az egyház megfeneklett hajóját az evangélium vizeire ráteszi. Hát micsoda fantasztikus dolog ez. És valahogy most én azt érzem, hogy a globalizáció korában, egy kommunikációs forradalomban élünk. Akkor, amikor egyfolytában arról beszélnek, hogy az emberek egymástól szétválasztatnak, és a szolidaritást hangoztatják, mert ez az elválasztás, ez nem emberi, akkor ez a kommunikációs forradalom nem arról szól, hogy közel hoz bennünket egymáshoz. Az e-mailek, az SMS-ek, meg egyebek. Hát szinte ide hozzák mellénk az embereket. Rádöbbentenek bennünket arra, hogy a világon mindazok, akik élnek, közel vannak egymáshoz. Innen már csak egy lelki felismerés kell. Vagy ez az űrzavar, ez az eszmei zűrzavar, ami van. Nem az Isten szava felé fordíthat bennünket? Hogy mi is az igazság? Hát mondja már meg valaki. És egyre többen tájékozódnak az Isten szava felé. Testvérek, jövő. Valami újat készítek nektek. Új utat készítek nektek. Isten adja meg nekünk, hogy meg tudjunk barátkozni az Isten valódi arcával, és akkor van remény arra, hogy éppen az Isten szándéka szerint a megváltott emberek, a keresztény emberek az egész emberiség számára egy nagy ajándékot adhatnak, a megújulás ajándékát.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Szeretném kérni a testvéreket, imádkozzunk egy súlyos beteg testvérünkért. Jó Isten, legyen jó, irgalmas hozzá, hogy mondtam, adjon neki időt, mint a példabeszédi fügefa, amely gyümölcstelen volt, és a vincellér könyörgött, hogy még egy kis időt adjunk neki, hát, ha gyümölcsöt hoz. Isten újra gondolja mindig az életünket, és újat akar velünk. Isten adjon neki is lelki erőt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, gondoljunk arra, ezen a héten, 25-én gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe lesz, jövő vasárnap már virágvasárnap, a szent misét kint kezdjük, a templom mögött, ott lesz a barkaszentelés, és jövünk be körmenetileg ide a templomba. Jó lenne, ha mindenki valami kis ágacskát a kezében hozna. Adjanak reményt ezek a kinyíló virágok, mert Isten azt akarja, hogy kiteljesedjen az életünk. Húsvét végeredményben erről szól. Nagy bődben minden pénteken délután 5 órakor keresztutat járunk itt. Ma 21. azt hiszem, ez Benedek napja, ugye? Igen. Azért egy gondolatot Szent Benedek felé köszönetképpen, hiszen az, hogy Európa keresztény lett, az Szent Benedeknek és az ő fiainak köszönhető. Lehet, hogy ez a mai világ ezt igyekszik kitörölni is, de azért egyet jó, ha tudunk, hogy a civilizáció az a keresztény eszmeiségnek az ajándéka. Nem kell kárhoztatni. A civilizáció csodálatos gyümölcs, csak nem szabad visszaélni ezzel sem, mint semmi mással. Jövő héten Bécsben az új vezetőséget választjuk meg, az irgalmas rend vezetőségét. Hát ugye mi most magyarok kullogunk, bár sajnos ők sem állnak jól, de hát jelen pillanatban az osztrák tartományhoz van csatolva a cseh, hát ha lehet szlovák tartományt mondani, hát mondjuk minden irgalmas rendi kórház Szlovákiában magyar alapítású. Legyünk nagy lelkűek. És hát a mi tartományunk is az osztrák tartományhoz van csatolva, hiszen első lépéseket tesszük a megújulás jegyében. Reméljük, hogy lesz megújulás. Elsősorban azon múlik, hogy lesznek-e bátor fiatalok, akik a keresztény ihletésre az életüket oda tudják szánni erre az áldozatos szolgálatra. Sajnos azt hiszem, hogy az egész európai megújulás ennek a függvénye. Beszélünk állandóan a reformokról, a megújulásról, csak éppen áldozatot nem akarunk érte hozni. Márpedig ez másképpen nem megy. Mindenki úgy akarja a megújulást, hogy ő jól jöjjön ki belőle. Ennek csak egy eredménye lehet, hogy a szegények még szegényebbek lesznek, a jogfosztottak még inkább jogfosztottak lesznek. Tehát sajnos be kell látnunk, hogy ez a régen, valamikor nagyon virágzó magyar provincia, gondolják el, még Zágrábban is magyar alapítású irgalmas rendi kórház volt. Párciumban. És éppen erről is szóba, hogy mi lesz ezekkel a kórházokkal. Ugye a nemzetközi szervezet azt mondja, hogy el kell őket engedni, csak a mi szívünk megvérzik. Nem tudják ők, hogy vannak ezek. Ugye régen a mi provinciánk a legerősebb volt. Orvosok, gyógyszerészek, magas szintű, magasan kvalifikált tagjai voltak a magyar tartománynak. Ez sehol se volt másutt. Ez nagyon érdekes. Ebből is látszik, hogy ez a magyar egy izgalmas nép. De azt szokták úgy mondani nekünk, ez se jó, meg ez se jó. Valami harmadik az, amit jónak szeretnénk, hogy mi az, azt mi se tudjuk, de azért ebből mindig kijön valami. Hát, imádkozzanak azért, hogy valami jó jöjjön ki ezen a választáson, ami nekünk is a segítséget jelenti. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Isten.